Szeretettel és tisztelettel köszöntöm és köszöntjük Horváth Ádám nagy tiszteleti urat. Semmi különleges dologra nem készültünk most, csak arra gondoltam, hogy legalább így látható módon átadom a templom kulcsát Ádámnak. És Isten áldja meg a szolgálatodat, családodat, jövődet. Örülök neki, hogy te veszed át. Szívből mondom, és kell dolgozni bőven, lesz munkád, szolgálatod. De Isten áldjon meg a családot együtt.
Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most így helyünkön maradva, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljünk a 90. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Tovább így helyünkön maradva, örökkévaló, megmaradó Urunk dicséretét, a 255. dicséret első három versét énekeljük, így kezdődik énekünk, mely igen jó az Úristen dicsérni.
Megváltónak éneklek.
fennállva hallgassuk meg Isten igéjét.
A János evangélium a 8. részének 48-tól 59. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, nem ízlel meg halált soha. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engemet, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.
Isten tegye áldottá igéjének meghallását, szívünkbe fogadását. Most így imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mint mindenek előtt valót, mint mindenek utánlevőt, mint élő urat, aki a lelkeddel jelen vagy ma is köztünk. Urunk, mielőtt nagyjaink lettek volna, mielőtt őseink lettek volna, te már voltál. És most szeretnénk megnyugodni előtted életünk változásaiból, nyomorúságaiból, kilátástalanságaiból megérkezni, és arra figyelni, arra a halk és szelíd szóra, ahogy te szólítasz minket. Könyörülj rajtunk, lelked által tedd élővé és hatóvá igédet, hogy forgassuk azt a szívünkben, és hogy megváltoztassa azt, az a szívünket a te dicsőségedre. Amen. Isten igéjét, melyet szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek, Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 43. fejezetből a 18. és 19. verseket, ahonnan így szól ma hozzánk Isten igéje. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Szeretett testvérek! Kedves igehallgató gyülekezet, ezek a mondatok, amiket felolvastam, először a fogságban levő zsidóságnak szóltak. Olyan helyzetben, amiben hit nélkül lehetetlennek tűnt komolyan venni ezeket. Isten csodás tervei, meghökkentő ígéretei ma is bizalmat igényelnek, mert olyan körülmények között hangzanak számunkra, amink szinte kivétel nélkül ellent mondanak nekik. Az ígéret pillanatában még talán semmi nem látszik az ígéretből, a beteljesüléséből. Még csak szavaknak hathat, akárki is mondja azt. És Isten az jött eszembe, testvérek, hogy pontosan tudja ezt. Ezért figyelmesen, adagolva, sejtetve, kóstoltatva, vagy hogy úgy mondjam, csepegtetve, de beavat minket az ígéreteibe. Szükség szerint apránként fedi fel az ő szemszögéből a jövőnket. Még nem Círusz perzsa királyról szól az ige szakasz, amit felolvastunk. Még nem a hogyant ismerteti. Biztatásként jegyezzük meg, hogy azt is megtalálja a hogyant is, aki figyeli a mi igénk lényege, hogy Isten cselekszik. Mert itt erről van szó. Ti ne tegyetek valamit, vegyétek komolyan azt, hogy én cselekszem a háttérben, a láthatatlan világban, abban, amit ti még nem láttok. Mint ahogy az ezt követő fejezetekben eléjük tárja a hogyant, elmondja, hogy egy pogány, több Isten hívő, magát Istennek tituláló uralkodót is fel tud használni abban, hogy az ő népéről, az ő gyülekezetéről gondoskodjon. De itt még nem erről beszél, hanem itt még először hitet kér, és a szavai által hitet ad. Előbb arról szeretne biztosítani, hogy hidd el, hogy ő cselekszik. Ahogyan, az hadd mondjam el, hogy nekünk nem, nekünk a legfontosabb, de Istennek részletkérdés már. Mikor megmondja, hogy mit csinálj és mit ne csinálj, annak mindig az ő cselekvése az oka. Itt is arról van szó, összeköti a mondatokat, a kérdést, a kijelentést, a mert, az indoklás, én cselekszem. Ez mindennek az alapja, az újat teremtő, örökkévaló Isten. És ha tovább olvassuk a fejezetet, nyilvánvalóvá válik, és hogyha az elejét is elolvassuk a fejezetnek, akkor is nyilvánvaló lesz, hogy ez nem csak a fogságból való szabadulást jelentette már akkor sem, már ott sem csak a népnek. Azt olvassuk a 25. versben, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Hogy a jól ismert verset már ne is említsük, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, te az enyém vagy. Lelki újrakezdést tett lehetővé az Úr elsősorban. Olyat, amiben még a démonvilág, a legsötétebb, leggonoszabb hatalmak is meghajolnak előtte. Erről szól, ha egy kicsit tovább olvassák a testvérek, úgy vezetlek titeket a pusztán át, hogy még a struccok és a sakálok is dicsérnek engem. Persze, mert féltek a hangjaiktól a sötétben az emberek. Persze, mert démonokkal azonosították azokat. És azt mondja az Isten, hogy úgy vezetlek, hogy nincs az a rossz, nincs az a negatív hatalom, amiből én ne tudnálak kiszabadítani. Nincs olyan az életedben, ami hatalmasabb lehet az én szent, bűnt, megbocsátó, igazságos, egyszeres, mint kegyelmes lelkemnél az életedben. Istennek ez a szabadítottjai életében megmutatkozó mentő szeretete, mi már tudhatjuk, amit az akkori emberek még csak sejtettek, hogy Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában öltött testet. Ő volt Jézus Krisztus, aki nem csak Isten egy prófétája volt, mint Ézsaiás, hanem az a szenvedő szolga, az a felhatalmazott küldött, akiről maga Ézsaiás is csak jövendölt. Ő hirdette Isten fiaként, hogy embereknek lehetetlen bekerülni a mennyországba, lehetetlen rendeznünk a kapcsolatunkat Istennel magunktól, ezért Isten jött le, és Isten rendezni kívánja a kapcsolatotokat. Lehetővé tudja tenni. Neki nem lehetetlen a mennyországba kerülésünk, és mindez ő benne áll. Tudjuk, mondhatod te is. Ezeket már hallhattuk nagyon sokszor innen erről a szószékről. Elmondhatjuk valószínűleg, hogy innen még nagyon sokszor fog ez elhangzani, testvérek, mert ez mindennek az alapja a hívő ember életében. De itt is azt kérdezi a néptől, az életre lebontva, a gyakorlatban megmutatkozva, hogy mit jelent az, hogy a lelkünk a szabadító Istenben bízik minden körülmények között. Azt kérdezi azoktól, akik járatosak voltak, akiknek fontos volt a templom és a prófétai szó, és ismerték a törvényeket, a kultusz elemeit, siratták is, hogy nem tudnak bizonyos dolgokat megtenni ott Babilonban. És azt kérdezi tőlük, hát nem tudjátok. Milyen fájó ez a kérdés azoknak, és tudom, hogy vagytok itt testvéreim, akik már régóta hitben jártok. Ott az a nép megkapta, hogy utána példává váljon Isten lelki népének, az ígéret örököseinek nekünk, és ott legyen az a sokszor fájóan ható kérdés. Hát nem tudjátok. Mert nagyon sokszor úgy van, hogy még talán mondjuk is, hogy dehogy nem tudjuk. A fejünkkel tudjuk. Úgy vagyunk vele, mint a új szövetségben már Jézussal beszélgető testvér, aki gyászolja a füvérét. Tudom. Tudom a hitvallásokat, ismerem a proféciákat, tudom, hogy minek hogy kell megtörténnie, de abból az életemben nem tudok vigasztalást venni, ahogy az énekben énekeltük. Olyan szép, hogy az énekíró leírja, hogy vigasztalást vészek. Tudod? Mondod. De hidd is el. Az aktuális élethelyzetedben is, amikor még semmi sem látszik belőle, hogy a pusztában is lehet út, a sivatagban is folyó, számunkra addig lehetetlen élet bontakozik ki, még a halálból is. Jézus Krisztus keresztjén azt mutatta be az Isten, hogy nála nincs hatalmasabb. És hogy a láthatatlan világ igenis betört, mint erős fegyveres a láthatóba, megmutatta, hogy övé minden hatalom, és ezt a hatalmát arra használta, hogy felszabadítson minket. Hogy bűnbocsánatot készítsen el. Arra használta, hogy láthatóvá váljon, hogy a nyomorúságainkat, a betegségeinket, ezt is Ézsaiás prófétálta meg, ő vitte fel testében a fára, a vétkeinkkel együtt. Mindent, amivel Isten nélkül próbálunk meg alapjáraton küzdeni. Mindent, amiből az Istent kimondva, kimondatlanul kihagynánk. Mert végig gondolunk minden megoldást, mit lehetne tenni, mit nem lehetne tenni. Elcsüggedünk, mikor azt látjuk, hogy mennyire kicsi a tehetségünk, a képességünk. Testvérek, ezek a szavak olyan embereknek szóltak, akik megtörten ültek a fogságban. Akik azt mondták, hogy esélyünk sincs, és lehetetlen kijönni egy ilyen nagy birodalom szorításából. Akik el se tudták képzelni, hogy hogy lehet ez majd jó egyszer. Hiszed, hogy a jelenlegi élethelyzetedet is nem csak átlátja a szabadító Isten, de törődik veled. Sőt, jót akar, és menekülést készít. Az ősi szövegben, amikor arról van szó, hogy én újat cselekszem, az egy nagyon gazdag jelentéstartalmú szó. Ilyen jelentései vannak például, hogy dolgozik, megmunkál, teremt, alkot, időzik. Tehát ez valami hosszabb távú munkát sejtett, hogyha jól gondolom. És eszembe jutott az, hogy most költözésben vagyunk, és ahogy apósom velünk van, meg anyósom, és ahogy segítenek. És bizony nagyon sokszor eljönnek korán, és éjt-nappallá tesznek, hogy élhetővé tegyék az életkörülményeinket. Mind a mellett, hogy nagyon sok segítséget kaptunk eddig is, azért ez nekem olyan kedves. És hadd mondjam el, hogy bár tudom, hogy esetlen a példa, de olyan jó arra gondolni, hogy akkor, amikor én talán nem is látom, az Isten a háttérben éjt-nappallá tesz, és hadd mondjam így, hogy pepecsel, amivel kell. Férfiak talán jobban értik, hogy mire gondolok ez alatt. Csak azért, mert bár hatalmas, de szeretettel szolgálatra kész. Azért, hogy élhető legyen az életed. Olyan, amilyet megálmodna, amilyet a szíve mélyéből adna neked. És nekem. Isten pont ezért akar biztosítani, hogy először ezt kell hinned, hogy ő munkálkodik. És ezt lehet mondani, hogy hiszed, és Jakab levele alapján lehet mondanunk azt is, hogy egy dolog beszélni valamiről, meg egy dolog úgy élni. Mondhatom én, hogy persze elhiszem, hogy eső lesz ma, és nem nézek ki, de hogyha nem hozom az esernyőt, akkor elhittem tényleg? Nem. Úgy is kell készülni. Azzal kell számolni, azt kell komolyan venni, amit az Isten még most mond ki neked, mert már azzal is formál. És azt mondja, hogy készülj fel a szabadításomra. Te ne úgy várjál engem, te ne úgy maradj vesztek, hogy nem csinálsz semmit, hanem hogy azt teszed, és azt nem teszed, amit én mondok, vagy amit én tiltok neked. Ez egy aktív várakozás, testvérek. Tehát az Isten így mondja nekünk azt, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, és ne a múlton tűnődjetek. Nem a múlt felidézése ellen van. Ezt már most szögezzük le. A félreértések elkerülése véget. Nem felejtést parancsol itt az Úr, ő maga is emlékezteti Izrael népét arra, hogy kicsoda ő. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljon a harci kocsik és a lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Hát emlékezteti a népet egy több száz évvel azelőtti szabadítására, amit lehet emlegetni, ami Istenről szól, ami Isten szabadítását dicséri, ami bizonyság az Úrról, amiből lehet élni a jelenben. Én vagyok, én ugyanaz az Úristen maradtam, aki egykor megszabadítottalak, aki lehet, hogy emlékszel arra, hogy szabadítottalak meg egy szoba csöndjébe, vagy egy csendes héten a lelkedet. Én ugyanaz az Úr vagyok most is az életedben. Téged is emlékeztet. Lehet, hogy másokat is rajtad keresztül. Emlékezz, ki voltam, számolj azzal, hogy az leszek továbbra is, és nyugodj meg, mert a jelenben is itt vagyok veled. Ne a múltban élj, hanem a jelenben kapcsolódj a szabadító Urathoz. Egy dolog mondani, hogy mi volt a múltban. Gondolkozni róla, kiértékelni és okulni belőle. Sőt, szükséges is, hiszen ahogy az ókori római filozófus Cicero is megfogalmazta, történelem az élet tanító mestere. Az Isten még ezt is fel tudja használni. A múltat, sőt mások múltját, a te jelenednek és jövődnek a meghatározásában. Hálás szívvel lehet vele élni. Más dolog viszont, amit itt igénk ír, emlegetni a múltat, tűnődni a régi dolgokon. Ez akadálya a jelennek. Akkor nagyon hasznos, hogyha tudjuk használni, mint eszközt, és nagyon haszontalan, sőt káros, hogyha Istenünké válik a múlt. És azt imádjuk az Úristen helyett. Akadálya a kapcsolatainknak, az Istennel való kapcsolatnak. Például, amikor valaki a régi megtapasztalásait abszolutizálja. És azzal van elfoglalva, hogy milyennek kellene lennie a dolgoknak, mert milyenek voltak régen. Nem kész arra, hogy újat tanuljon. Nem kész arra, hogy változzon. Jaj, akkor, hogyha keményé vált a szívünk, mert a régi megtapasztalásokból élünk. Akkor, hogy egyszer jó volt, most meg rossz. Testvér, hidd el, hogy ugyanaz az Úristen van itt jelen, aki annak ellenére, ha minden rossz is körülötted, ő akkor is jó maradt. Tehát nem lehet egy helyzet se csak rossz. Olyan van, hogy emberek teljesen elrontották. Olyan van, hogy katasztrófa. Olyan van, hogy dolgozni kell vele. De olyan nincs, hogy bűnbánattal, készséggel ne lehetne tovább menni a szabadító Istenben reménykedve. Aztán az Istennel való kapcsolatban a jónak vagy pont a rossznak a hánytorgatása a jelen megélése helyett. Arra gondolok például, amikor valaki a múlt érdemeit, sőt lehet, hogy mások érdemeit hangoztatja. Én mindig úgy sajnálom, mert nagyon örülök, és nagyon szeretem azt, hogyha valaki érdekel a múltja, érdekel a családja múltja, és fontos neki, hogy az ő családjában kik voltak jelen. De emlékszem, hogy egyszer egy helyettesítő ige hirdetésen elmondtam, hogy csak azért nem kerülünk a mennyországba sajnos testvérek, mert presbiter volt a nagyapánk, vagy lelkipásztor az apánk. Ezek nagyon szép és fontos dolgok, az Isten követésében hasznosakká válhatnak. Persze. De önmagukban nem tartanak meg minket. Önmagukban nem adnak hitet. És lehet az örökséget úgy átvenni, hogy a hithez, azoknak az urához kapcsolódom, akik felmenőim voltak. Adja Isten, hogy így legyen az életünkben. De az egyéni emberi kapcsolatainkat is rongálja az, hogyha a múltban élünk. Az a tapasztalatom. Régi idők visszasírásával sajnos csak hasztalanul múlik az idő. Amikor azt emlegetjük, hogy mi volt régen, és azt mondjuk, hogy már sose lesz semmi se úgy, mint ahogy régen volt, akkor változott valami a jelenben? Nem. Legfeljebb annyi, hogy szomorúbbak lettünk, meg lehangoltabbak lettünk. Vagy például az összehasonlítgatás. Férjek, feleségek. Nagyon nehéz az, amikor egy lehetetlen versenybe kényszerítjük bele a házastársunkat. Nevezetesen, hogy édesapánkhoz, meg édesanyánkhoz hasonlítgatjuk. Ezt anyám így főzte, de te sose fogod tudni így megcsinálni. Valahogy ez sose lesz olyan. Eleve vesztes pozícióban van a másik. Vagy édesapám ezt olyan ügyesen megcsinálta, hát te hogy nem tudod? Eleve vesztes pozícióban van a másik. Ha felhánytorgatjuk, ha felemlegetjük a múltat. Vagy például elválaszt minket lehetetlen elvárásokkal. Nem az én példám, de úgy gondolom, hogy megtisztelő, hogy akár én is mondhatnám valamilyen formában. Cseri Kálmán mondta, hogy amikor egy nagy nevű előd után, Jó Sándor után ő ment oda a gyülekezetbe szolgálni, akkor az elején nagyon sok szorongással kellett megküzdenie, mert nagyon sok elvárást támasztottak felé, de az jelentett felszabadulást, ő maga tett bizonyságot erről, hogy elmondhatta neki az Úr, és ő pedig meghallhatta, hogy ő nem Jó Sándor, ő nem kis Jó Sándor. Vannak hasonlóságok, vannak különbségek, mint ahogy minden emberrel vannak. Nincs egyforma ember, még ha iker, akkor sem. Teljesen. Nem is kell egyformának lennünk. Viszont az a kérdés, hogy milyen elvárásokkal foglalkozunk, és milyen elvárásokat támasztunk mások felé. Mert ez mind a két félnek nagy veszőparipája lehet. És mind a két fél óhatatlanul csalódásra és bukásra van ítélve, hogyha nem tér meg ebből. Lehetetlen elvárásaink vannak sokszor a környezetünkben élőkhöz. És testvérek, nagyon sokszor, hadd mondjam így, én is így kaptam ezt a mondatot, hogy a te múltad az a másiknak sokszor újdonság. És te úgy várod el nagyon sokszor, én is gyakran esek a hibába, hogy a másik becsöppenve az életemnek bizonyos helyére, vagy munkahelyen, vagy szolgálatban, vagy családban, elvárom tőle kimondatlanul, hogy a gondolataimat kezdje el olvasni. Hogy tudja, hogy nekem mik a múltbeli dolgaim. Hogy tudja az, hogy nekem mi fáj, hogy tudja az, hogy nekem mi az, ami nem kell már, ami haszontalan a múltamból, aminek a szöges ellentétét keresem, senki nem fogja tudni, testvérek. Úgyhogy tessék megosztani. Tessék beszélgetni. Ez nem csak a házastársaknak szól, hanem a gyülekezeti tagoknak is, hanem a munkatársaknak is, hanem a barátoknak is. Tessék beszélgetni, tessék elmondani, hogy nekem ilyen volt a múltam. És ne tessék összehasonlítgatni, hanem ahelyett tessék a szabadító Istenhez vinni a múltam fájdalmait, meg terheit, és imádságban elé lerakni. Fokozatosan bontakozik ki a szabadítás. Ilyen a múltbeli sebek dédelgetése is egyébként, ilyen kapcsolatromboló, a sértődések, az önmarcangolás, a másiknak folyton folyvás szóbahozása a múltnak, még azt is lehet mondani, hogy megbocsátottam, csak nem felejtek. Hát Isten azt mondja, hogy amikor ő megbocsát, akkor ő el is felejti a vétkeinket. Milyen jó, hogy mi ebből élhetünk. És milyen jó, hogy ezt kérhetjük, hogy ahogy én megbocsátok, én abból a bocsátból élek mindennapi kenyérként, a kenyérrel együtt, a betevővel együtt, abból, hogy te is megbocsátasz nekem. Nagyon nehéz. És nagyon nehéz, ez az utolsó példa, amit felírtam, de így halottak napja után, mondjuk el ezt is, nagyon nehéz nem a gyászban élni, és nem a gyászból élni. Nagyon nehéz, hogy ne csak a múltban éljek, abban, hogy milyen volt az, akit szerettem, hogy mennyire hiányzik, hanem meglátni azt, hogy vannak mások az életemben, van Uram, aki betöltené a lelkével a bennem levő űrt, vannak lelki testvéreim, van lelki családom, van lehet Istentől megmaradt családom, aki felé oda kellene fordulni viszont, akiknek szükségük lenne rám még. Nem egy múltban élő szellemre, hanem egy hús-vér szerető nagymamára, nagypapára, anyukára, apukára, testvérre. Testvérek, olyan jó, hogy Isten azt mondja, hogy ezt ne tedd. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek. De elmondja azt is, hogy mi történik. Lássátok meg, hogy én már cselekszem. Akkor is, hogyha éppen jó dolgok vannak, amiről nehéz elhinni azt, hogy mennyire még lehetnek jók, még folytatódhatnak jól is, vagy hogy az a csúcs volt már, mert lehet így is emlegetni a múltat. Az ige szakaszunkban, amit hosszan felolvasott itt presbiter testvérünk, hallhattátok ti is, hogy nagyon nehéz, amikor az Istennel szemben is, magával, az Isten fiával szemben is azok az elvárásainkat támasztjuk, amik a mi múltunkból fakadnak, a dicső múltból. Nagyon sok embernek a magyarsága a dicső múlt, nagyon sok embernek a családja története a dicső múlt, és nem bírjuk elengedni. Pedig Isten nem ki akarja csavarni azt a kezünkből, hanem azt mondja, hogy adni szeretnék helyette valamit. Valami sokkal többet és jobbat, amiben megfér az is. Figyeltétek az ige szakaszból? Nem tagadja meg Ábrahámot, hanem azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én már vagyok. Vagyok, aki vagyok. És pontosan ezt mondja, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült annak. És hívja még az ellenségeit is, még az utálóit is, hívja arra, hogy ne sodródjanak bele a múltnak a kísértéseibe. Amikor a múltban élünk, látjuk azt, hogy bejön egyből a személyeskedés, te nem samáriai vagy, hát onnan valahonnan északról származó, valami gyülevész népből. Nem ördög van benned? Most már látjuk, hogy ördög van benned. Mi alapján? Azért, hogy más mondasz, mint amit mi megszoktunk. Ó, adja az Úr, hogy ne a múltban éljünk. És ne azt emlegessük. Hanem tanuljunk belőle, hanem Istenben bízva értékeljük át azt, és kérjük, hogy adjon jelent, adjon jövőt. Az aggódásainkat, a múltbeli sérelmeinket vigyük oda imádságban elé, és kérjük azt, hogy pótolja ki, kötözze be a sebeinket, építsen fel a bánatunkból, és legyen velünk a jelenben és a jövőben. És a bizonyságaira tekintsünk vissza a múltban. Amen. Csendesedjünk el, és így a helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, a Te szent lelked által megvalljuk bűnbánattal, hogy mi nagyon sokszor a múltban élünk. Köszönjük neked, hogy te a múltat nem eltörlöd, hanem megbocsátod, hanem feloldozol. Köszönjük, hogy a szépre és a jóra emlékeztetsz. Köszönjük, hogy irányt mutatsz, sokszor a múltunkon keresztül is. A tanításokat a szívünkben tartod. De Urunk, kérünk, bocsáss meg, amikor csak a múltban ragadunk. És könyörgünk, hogy szabadító lendületeddel hozz ki minket. Szabadíts fel arra, hogy lássunk téged a jelenben, és számoljunk veled reményteli szívvel a jövőben. Visszük eléd félelmeinket, aggodalmainkat, a gyászban a szenvedéseinket, a betegségben a kilátástalanságunkat, a nyomorúságunkban az erőtelenségeinket, és fiad nevében kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy hadd lássunk meg valamit a te láthatatlan világodból. Hadd tudjunk a kísértésekben, a próbákban is dicsérni téged, mint szabadító urunkat, és ne a bánat határozzon meg minket, ne magunkban beszélgessünk rólad, hanem veled beszéljünk a múltunkról, a jelenünkről és a jövőnkről. A te dicsőségedre hallgass meg imádságunkat. Amen. Most egy csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat is. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádság szavaival is imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 434. dicséretünket, mely így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, még megérkezünk. Szíved, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, az mégsem helyt a nyelvünk, rögös bár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánhat éget, hagy türelmed békességet. Reménnyel teli, rád tekinteni, kísérd lépteink, éltünk végeig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk, míg elfogy az út, s mennybe nyitsz kap.
Helyünkön maradva hallgassuk meg a hirdetéseket, testvéreim. Először is a presbiter testvéreknek jelezzük tisztelettel és szeretettel, hogy várjuk őket majd az Isten tisztelet után presbiteri gyűlésre, ahogy ez hirdetve is volt már. Hirdetem az ifjúsági óráinkat. Kisifi 16 órától lesz a mai napon itt a templomban, illetőleg nagyifi 17 órai kezdettel szintén a templomban. Szeretném hirdetni, hogy a konfirmációra való jelentkezéshez még itt az úrasztalán lehet lapokat találni, tessenek vinni belőle, kitölteni és visszahozni kitöltve, hogy tudjuk kezdeni majd a konfirmációs képzést is. Bibliaóra lesz csütörtökön, este fél hét órai kezdettel itt a templomban várjuk szeretettel a testvéreket. Az elmúlt alkalommal bizonyságtétel hallottunk a Bibliaóra keretében, még a következő alkalomra is kitart, úgyhogy aki szeretne ismerkedni ilyen formában is, nagyon sok igével ismerkedni, az várjuk szeretettel ide a tőlem jobb oldalra található teremben. Hirdetem, hogy jövő vasárnap Isten tisztelet keretében ünnepélyesen búcsúzunk Varga Róberttől, gyülekezetünk nyugdíjba vonult lelkipásztorától. Erre a kedves alkalomra hívunk és várunk mindenkit. Kérünk titeket, hogy ti is hívogassatok, testvérek, minél többeket. Jó volt hallani, meg látni a szerveződést. Kérünk titeket, hogy legyetek aktívak, aki tud esetleg a szeretett vendégségben és az alkalom utáni szeretett vendégségben segíteni, sóssal, édes süteménnyel, most kifejezetten ezeket kérték, illetőleg valamilyen üdítővel, a szeretettel várjuk ide az alkalom előtt, lehet a konyhába elhelyezni, hogy tudják kitenni a testvérek. És hirdetem az adakozást is, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, fennállva fogadjátok, testvéreim, Istenünk áldását. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jó létet és nem romlást tervezek, és remény teljes jövő az, amelyet nektek szánok. Amen. Szózatunkat énekeljük el, fennállva maradva.